alapvetően fogyasztói szemmel nézem. És akkor már biztos, hogy nem igaz az a tétel, hogy akkor mindig jót választasz, hiszen hogyha hiába nagyon jó egyébként az a bor, de mondjuk nem a te stílusod, akkor nem leszel vele elégedett, főleg, hogyha az árát is hozzárakod.
Tehát címke, palack, súlya. Egy palackot könnyű eladni, de vagy a másikat el tudod. És amikor kóstoltunk, és tőle hozzáraktuk az árakat, akkor nálunk az jött ki, hogy a portugál borok árértékben jók. Verik a többieket. Nem annyira ismertek, mint mondjuk a franciák, vagy mondjuk a spanyolok, viszont technológiailag már ugyanott vannak.
Minden palack bor történetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mélyrehatót vagy vicceset, de egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, netces helyzetekről, tippekről, salesről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával.
Mai beszélgető partnerem Kis Balázs, a Field of Wine Box egyik alapítója és társtulajdonosa. Szerbusz Balázs, köszöntelek az adásban.
Üdvözlök akkor én is mindenkit.
Kérlek, hogy mesélj egy picit arról, hogy hogyan indult a ti történetetek, mi a ti sztoritoknak a kezdete.
Hát, hogy indult ez a történet, ez nagyon régen indult már, tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető. Ez egyik barátunk kiköltözött Brüsszelbe, és mi időnként meglátogattuk őt. És az egyik látogatás alkalma, az pont egy olyan dátumon esett, amikor Brüsszelben volt egy Megavino nevezetű borfesztivál. És mondta az Ádám nevű barátunk, hogy nézzük meg, menjünk el. Mi akkor már valamennyire boroztunk korábbi tulajdonosokkal, tehát valamennyi fogalmunk volt a magyar borokról, de igazából nem láttuk át ezt a történetet. És akkor elmentünk, megnéztük ezt a Megavinót, amit úgy kell elképzelni, hogy ez tulajdonképpen az egy vásárcsarnoknyi terület. Végtelen sok kiállító volt. Tehát nekünk úgy tűnt, hogy irgalmatlan sok bor, irgalmatlan sok kiállító, nagyon sok országból. Nagyon, nagyon tetszett nekünk ez a rendezvény, és akkor a következő években már célzottan mentünk oda. Ez egy háromnapos program, mi akkor csak egy napot voltunk, de aztán a Krisztián üzlettársammal elmentünk a következőre, akkor már két napra, utána három napra, aztán összekötöttük ezt egyéb túrákkal, tehát volt olyan, amikor két napot voltunk a Megavinon, és mondjuk lementünk Burgundiába, vagy valamikor elmentünk Bordóba, tehát így elkezdtünk így körbenézni a világban. Így indult ez az egész. Akkor láttuk meg, akkor értettük meg, hogy tulajdonképpen ez a borvilág, a szőlőfajták, ez nem 5-10-20 darab van, hanem végtelen sok. És ahány ország, annyiféle bor, annyiféle gondolat. És akkor ebben elvesztünk. Tehát egyszer megtetszett az, hogy mindig tudsz egy új dolgot kóstolni. Mindig van egy új érdekes történet, amivel találkozol. Szóval így indult. Így indult, és akkor elkezdtünk beszélgetni a többiekkel, hogy milyen jó lenne ezeket a borokat Magyarországon is megkóstolni. Az, hogy évente egyszer elmegyünk, és akkor kóstolunk, nem tudom, egy Touriga Nacional Portugáliából, tök jó, de hogy ezt akár lehetne csütörtök este is. És akkor így indult ez a történet, ezen sokáig csak agyaltunk, hogy mégis hogy kéne ezt megcsinálni, de hogy lehetne borokat hozni, milyen borokat hozzunk, mi az, ami érdekes. Tehát nagyon-nagyon sok beszélgetés volt előtte, és ötletelés. Aztán ugye most itt ülünk ebbe a borbárban, ez tulajdonképpen egy eredménye ezeknek a beszélgetéseknek. Nyilván sok kacskaringos esemény volt, ami ide vezetett, de végül is így indult.
És ha jól tudom, akkor hárman visztitek ezt az üzletet?
Eredetileg hárman vittük. Igen, tehát az eredeti csapat az három fős volt. Mi mentünk ki kóstolni hárman. Aztán utána még csatlakoztak barátok, akik érdeklődtek a borok iránt, úgyhogy most végül is öt fős a tulajdonosi kör.
Ha azt kérdezném, hogy miben vagytok ti mások, mint az összes többi borbár, akár itt a környéken vagy Budapesten, akkor talán ebben, vagy egy olyan széles külföldi bor kínálat található meg nálatok, ami azért egyedi, én azt gondolom.
Nem tagadva, tehát célzottan alapvetően mi a külföldi borokat szeretnénk bemutatni. Azon belül is a portugálokat. nem csak portugál buraink vannak, de én azt gondolom, hogy Magyarországon és nálunk van a legszélesebb portugál kínálat. Egyébként a maga az, hogy miért Portugália, ez is egy érdekes történet, ez nem egy tudatos választás volt, tehát nem arról volt szó, hogy mi éveket éltünk Portugáliából, és akkor mindenképpen a portugál borokat meg akartuk ismertetni, bár nagyon különlegesek, nagyon egyediek, abszolút ajánlom mindenkinek. Ez úgy indult, hogy amikor elkezdtünk válogatni borokat, hogy mégis mit hozzunk, mit ne hozzunk, akkor mi az, ami fontos a számunkra, az árértékarány. Ugye ennek van egy definíciónk, hogy számunkra mi a jó bor. Jó bor az az, amikor még a második palackát is megveszed. Egy palackot könnyű eladni, de vagy a másodikat el tudod-e. És amikor kóstoltunk, és tudom, hozzáraktuk az árakat, akkor nálunk az jött ki, hogy a portugál borok árértékben jók. Velik a többieket. Nem annyira ismertek, mint mondjuk a franciák, vagy mondjuk a spanyolok, viszont technológiailag már ugyanott vannak. Tehát a Portugália relatíve, amikor csatlakozott az EU-hoz, akkor elég jól költött el ezeket a pénzeket, amit a borászat fejlesztésre szántak, és ennek meg lett az eredménye. Szóval így indult, ezért lett Portugália, és ezért van nekünk a legnagyobb portugál választékunk, és ezért is hangsúlyos a portugál választék. De persze mellette ott vannak a spanyolok, ott vannak a franciák, az új világ, nagyon népszerű, Argentina, Chile, Új-Zéland, Ausztrália, ezek mind érdekesek, és igazából akkor érdekesek igazán, amikor egymás mellé rakjuk. Tehát szerintem ami izgalmas, és nálunk szerintem meg lehet csinálni, az az, hogy különböző országok, különböző szőlőfajtáit, vagy akár ugyanolyan szőlőfajtákat lehet egymás mellett végigkóstolni. És természetesen van magyar választékunk is, tehát hozzá lehet rakni a jól megismert ételeket, mint egy origó, mint egy viszonyítási pont, hogy akkor ez most jobban ízlik, vagy kevésbé ízlik. Tehát én azt gondolom, hogy úgy mindenki meg tudja találni azt, hogy ami tetszik neki.
Magyar borok tekintetében hogyan választotok? Mert azért nálatok én úgy látom, hogy elég sűrű az, hogy új-új pincékbe kerülnek a kínálatba, vannak, akik már régebb óta ott vannak bizonyos tételekkel. Hogyan választotok közülük?
Hát ugye a magyar kínálat az egy érdekes történet. Azért mögöttünk van egy 25 év, amit Magyarországon éltünk le, és azért aktívan kóstoltunk. Hát úgy nagyjából én azt mondom, hogy a pincést ezek jó részét ismerjük. Nyilván mindig van új pincészet, ahol most alakult, van, ami megszűnik, de azért alapvetően van egy massza. Mi azt mondtuk, hogy a nagyon populáris tételeket, amit bárhol máshol meg lehet kapni, azt meg lehet máshol is kapni. Nem biztos, hogy annak itt van a helye. Ezért alapvetően mi inkább a kisebb, érdekesebb pincészeteket nézzük meg. Ott sem mindegyik bort, hanem tehát nem a teljes szortimentet tartjuk, hanem azokat a borokat, amik nekünk tetszenek. Tehát figyelünk arra, hogy a magyar választékunk olyan legyen, ami jellemző Magyarországra. Alapvetően itt nekünk ez a célunk. Tehát ahogy portugálok és portugál fajtákat tartunk, alapvetően nem fogunk portugál cabernet franc berakni, mert ha lenne, mert nem az a jellemző, így Magyarországon is inkább megnézzük a kék frankost, vannak mik a véreink, nyilván van Bélányból franunk, szeretjük. Tehát próbálunk minden borvidékről, minden fontosabb borvidékről valamilyen meghatározó tételeket hozni. És nyilván azért persze a saját ízlésünk is befolyásolja ezt a sztorit. Én nem szívesen adok olyan bort, amit én nem indít meg. Ugyanakkor nyilván tisztában vagyok azzal, hogy vannak ízlések. Tehát az, hogy finom, az egy szubjektív fogalom. Valakinek ez a finom, valakinek az a finom. Próbálunk azért az ügyfélvisszajelzések alapján ezeket beépítjük, és akkor tartunk olyan borokat is, amit lehet, hogy én kevésbé veszek a polcról, de az ügyfelek szeretik.
Elég nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy azért egy közösséget is létrehozzatok így a borbár égisze alatt. Van egy olyan kezdeményezésetek, hogy közösségi bor piac. Tudnál erről egy picit beszélni nekünk, hogy ez mégis miben újdonság, mi az, ami ennek az eredetisége?
Tulajdonképpen ez az alapötlet. Ez az alapötlet, amikor arról beszéltem, hogy azon morfondíroztunk, hogy hogyan lehetne csütörtökönként is mondjuk, ugye tulajdonatlan állítani, ez volt a példa, akkor igazából arra jutottunk, hogy egy ember végtelen palackot nem fog megélni. Viszont, hogyha sokan összeállunk, akkor lehet egy olyan mennyiséget rendelni, amikor már megéri ide szállítani a borokat mindenkinek. És tulajdonképpen ez volt az alapgondolat, és most egyébként így is működik a ládás rendelés. Ez egy közösségi borvásárlás, tulajdonképpen Dióhéjban a történet az úgy néz ki, amikor be akarunk hozni egy új pincét, vagy rendelünk valamilyen külföldi pincétről bort, akkor azt előtte meghirdetjük kedvezményekkel. A vásárlóink, aki érdeklődik a borok iránt, bele tudja rakni ebbe a ládába, bármennyit belerakhat, egyet, ötöt, tizet, teljesen mindegy. Amikor lezáródik a láda, vagy azért már megtelt, vagy azért, mert lejárt a határidő, akkor mi a borokat megrendeljük, és amikor megérkezik, akkor ezeket kiszórjuk az ügyfeleinknek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen közös nagy mennyiségű vásárlás ez.
Tehát ez segíti elő, úgymond azt, hogy külföldi piacról
igen.
Tételeket
igen,
tudjátok
mert egy-egy borszállítása drága. De hogyha ezt leporlasztjuk, hogyha 100 bort hozunk, akkor az már olcsóbb.
Egyébként ezt ti találtátok ki?
Én azt gondolom, hogy ez. Én nem tudok más ilyenről. Na. Tehát, vagy ha más is kitalálta, mi biztos, hogy mi is kitaláltuk ezt a történetet.
És ez működik, és szeretik a borkedvelők.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, majd még fogunk itt fejleszteni, de azért alapvetően ez az alapkoncepció, és ezen haladunk.
Igen, ez biztos, hogy tényleg sok borkedvelőt mozgat, és ezáltal lehetőséget is adtok arra, hogy széles skálán lehessen nálatok kóstolni. A kóstolók kapcsán, vagy hát arra átevezve egy picit, ti abban is nagyon erősek vagytok, hogy azért borkóstoló eseményeket is rendkívül gyakran szerveztek, és hát ezeken az alkalmakon ugye lehetőség van arra, hogy mindezt a nagyon széles borkínálatot a borkedvelők megkóstolhassák, és vezetett módon végig halahúzoljátok őket az úton. A borkóstolók tekintetében milyen tematikát követtek?
Több típusú borkóstolók van, azt gondolom, alapvetően háromféle. Az egyik borkóstoló az, ami valamilyen jellemzően valamilyen vagy szőlőfajtára, vagy országra, vagy valamilyen témára, mondjuk lehet, hogy nem egy ország, hanem mondjuk azt mondom, hogy Dél-Európa, és akkor a barát Spanyolország, Portugália, Olaszország, akár benne Dél-Olaszország, valamilyen külföldi tematikára felfűzünk valamilyen kóstolósort, és akkor ezeket lehet összehasonlítani. Vagy mondjuk, mit tudom én, azt mondjuk, hogy pezsgők, és akkor különböző habzókat kóstolunk össze, de ez mindig változik, attól függ, hogy éppen honnan vannak új tételeink, mit akarunk megmutatni a közönségnek, mi az, amire azt gondoljuk, hogy izgalmas. Van egy ilyen blokk. Akkor van egy magyar blokkunk, amikor kiválasztunk egy érdekesnek tűnő magyar borászt, akit szeretnénk, a borait szeretnénk a polcon látni, és akkor ő tart egy portfólió bemutatót az éppen aktuális évjáratban. És a harmadik, amit most kezdünk felépíteni, ez tulajdonképpen ez már egy kicsit játék, tehát ez egy ilyen borkvízes történet, ami edukális, szórakoztató is, és közösségépítő is. Itt tulajdonképpen a lényeg az, hogy vannak borok, amiket nem tudnak ugye a kóstoló résztvevői, és a különböző paramétereit kell kitalálni, amiért pontot kapnak, és akkor a végén van egy győztes. Ez egy játék, de ez fontos, tehát ezt látjuk egyébként, hogy tulajdonképpen jó bort inni ma Budapesten nem olyan bonyolult dolog. Tehát, hogyha az emberek nincsnek neki, akkor fog találni. De a borhoz hozzáadni az élményt, az egy más történet. Azt látjuk, hogy kell az élmény, kell a történet. Ha lemegyünk mondjuk egy boros pincébe, de más, hogy honnan leveszek egy palasz bort, más lesz az íze, mint hogyha azt az ember a borásza vissza meg a boros pincébe. Más. Az élmény hozzáadja. Tehát a bor az egy valahol egy szubjektív történet. Az érzelmek, az állapot befolyásolja az ízlenést. Egyszerűen így működik az ember. Ezért gondoljuk azt, hogy a rendezvények, azok fontos elemei tulajdonképpen a kóstolásnak. Tulajdonképpen a borok jók, mindenhol jók, de a körítés.
Igen, az élmény az egy
az élmény
nagyon,
fontos.
Nagyon fontos aspektus ebben. És mit javasolnál, hogyha valaki teljesen kezdő a borok világában, ugye most gondolok itt arra, hogy akár a fiatal korosztályban azért nagyon sokan kacsingatnak a borok felé, de egy picit olyan iránymutatásra szorulóak többen abban a tekintetben, hogy esetleg nem mernek annyira bemenni mondjuk egy borbárba, mert nem tudnak még annyit a borokról, vagy akár egy nagy áruházláncnak a boros polca előtt állva picit tanácstalanok abban, hogy most melyik palackot vegyék le. Mit javasolnál arra, hogy miért érdemes mondjuk így kezdő borkedvelőként egy borbárba betérni, vagy akár egy borkóstolóra ellátogatni?
Én azt gondolom, hogy azért, mert hogyha nincsen információd, és teljesen tehát minden információja, akkor mondjuk nálunk egy szakszerű támogatással meg fogja találni a adott fiatalember, hölgy azt a bor, azt a stílust, amit szeret. Tehát ugye azért az, hogy nem szeretem a bort, ez így egy, ez egy furcsa kijelentés. Tehát a borvilág annyira sokszínű, annyiféle íz van, annyira arra gondolunk, hogy nem tudom, egy ilyen savasabb Riesling az egyik ága, a másik meg mondjuk egy édes tauni portóból, teljesen más. Tehát olyan ember sincs, aki mindent szeret, de én azt gondolom, hogy olyan se nagyon van, aki semmit nem szeret. Egyszerűen nem találkozott azzal az ízvilággal, nem találkozott azzal a borral, ami neki tetszik, mert lehet, hogy rossz élményei voltak. Tehát azért én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jót borozzunk, abban igenis kell energiát fektetni. Tehát ez nem egy dobos sör, én megyek, leveszem a polcról, és akkor megiszom, és megkapom ezt az élményt. Tehát igazából ahhoz, hogy boros élményeket, jó boros élményeket kapjunk, ahhoz bizony azért kell egy kis munkát belerakni. Viszont cserébe meg lehet felejthetetlen élményeket kapni. Úgyhogy, és hogyha az ember borbárba megy, vagy kóstolóra, akkor sok mindent meg tud kóstolni. Tehát az is egy információ, hogy ez nekem nem ízlik. Tök jó, nem kell, hogy minden finom legyen. Akkor igazából, akkor nincs skála. Akkor van skála, hogyha tudom mondani, ez nem tetszik, ez tetszik. És hogyha ha mondjuk eljön hozzánk, akkor azt is megérti, hogy miért. Azért, mert nem tudom, hogy ez túl savas, ez lehet, hogy neked túl édes, ebben túl sok a buborék. És a következőleg már erre tud építkezni. És akkor könnyebben megtalálja azt, hogy mi az, ami tényleg az ő ízvilága.
Igen, ez egy hosszú folyamat, és a kulcs az, hogy tényleg nagyon sokat kell kóstolni. Ha valaki betér így a borbárba minden program és egyéb tematika nélkül, akkor ti abban tudtok segíteni neki, hogy mondjuk milyen tételt válasszon, akár évszak szerint is, ugye nyáron jobban mennek a fehér borok és a könnyedebb tételek, míg mondjuk azért ősztel, télen már rákanyarodunk a testesebb vörös borokra, vagy akár a fehér borokból is a komolyabb tételekre. De hogyha valaki csak úgy betér hozzátok, akkor ebben segítetek neki, ugye? Hogyan néz ez ki, hogyha valaki teljesen
tanástalan?
Hát,
tegyük fel, igen, belép egy tanástalan ügyfél, azért megkérdezzük, hogy mire gondol. Még valami támpontot adjon.
Magyar
mégis,
vagy
mire
külföldi?
Gondol. Fehér vagy vörös? Valami, egy kis fogódzó kell. De tegyük fel, nagyon tanácstalan, semmi gond. Van azért annyi tapasztalat, hogy mi az, ami populárisabb, mik azok a borok, amiket a kevésbé borfogyasztó réteg is jobban szeret. Mi mindig adunk, ugye nálunk nyitva van 20-25 féle bor, amit decre lehet kóstolni, ez mindig változik. Mindig vannak kész borsoraink a korábbi kóstolók legjobb tételeiből. De ilyenkor mindig azt csináljuk, hogy adunk egy kis kóstoló mintát, ami nem sok pár cent, de mégis el tudja dönteni a vendég, hogy ez neki ízlik, vagy nem. Hogyha nem ízlik, akkor nézzünk egy másikat. Tehát, hogy ez benne van ebben a történetben, hogy nem kell venni rögtön egy egész pohárral, aztán a küzdeni egész este, hogy ezt elfogjon. Megmutatjuk a választékot, és ő tud választani, hogy mi az, ami ízlik. És hogyha már egy ízlik, arra már föl lehet rakni egy következő tételt. Hogyha meg tudja fogalmazni, mi az a ízlet benne, akkor tovább tudunk menni egy komplexebb borra, egy erősebbre, vagy egy éjjebbre, vagy egy gyümölcsösebbre, attól függ, hogy mit mond az ügyfél. Tehát azért az itteni kollégák képzettek ebben a történetben, és van elég gyakorlatunk is egyébként ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket kezeljük. Bejön egy külföldi csapat, akkor ők nyilván magyarokat akarnak, az egy könnyebb történet. Bármint a mi szempontunkból.
És hogyha már említettük a külföldi vendégeket, akkor beszéljünk picit arról, hogy egyébként a borkóstolóknak a közönsége, az ugye főleg magyar közönséget vonz, viszont a vendégek között akkor megtalálhatóak a külföldi betérők is, és ezek a események, ugye említettük még a beszélgetés elején, mondtad, hogy van, ami már átmegy teljesen vakkóstolóba, tehát ott
abszolút vakkóstoló,
egy picit több előélet szükséges ahhoz, hogy...
Ez játék. Tehát, hogy hát nincs előélet, legfeljebb kevesebb lesz a pont, de nagyobb lesz az izgalom.
De lehet, hogy annál többet tud tanulni.
Igen, az de az biztos, hogy több tudással megy el, mint amennyivel jött. Ez hol biztos?
És mit tapasztaltok, hogy egy ilyen kóstolóra általában párok érkeznek, vagy társaságok együtt vetik bele magukat a kóstolás élményébe, akár egyedül is érkeznek vendégek?
Hát egyedül, igazából én azt gondolom, hogy azért a borozás ez egy társas történet. Tehát, hogy vannak nyilván renegátok, akik egyedül lóják ezt az utat, de azért alapvetően, amikor az ember kóstolni megy, akkor egy társas, egy közösségi élményt akar megélni. Főleg a párjával jönnek, vagy pedig mondjuk nagyobb társaságok. Érdekes, nyilván tehát a jellemző korosztályon azt mondom, hogy mondjuk a 30-20-as generáció, de egyébként egyre inkább megtalálhatóak idősebb vendégek is, akik nyitottak erre. Tehát, hogy ez egyébként szerintem ez egy jó tendencia, mert azt értem, hogy a fiatalok, akik sokat utaznak külföldre, azok nyitottak a külföldi borok iránt, újra meg akarják kóstolni ezeket. De úgy látom, hogy most már az idősebb korosztály is egy picit elmozdult ebbe az irányba.
Azért az nagyon jó, mert én azt gondolom, hogy az idősebb korosztály tényleg nagyon, nagyon rá tud állni arra, hogy van egy bejáratott pincészet, amit nagyon kedvel, vagy egy adott borvidék, aminek a borait szívesen fogyasztja, és akkor tényleg ez beérik, hogy mind a két korosztály egyre jobban kinyitja ezt az ajtót.
Nyilván még mindig így azért a 30-asok a
nyitottabbak,
igen, erre a történetre, de igazából azért jelennek meg mások is. Ez jó, ez egy jó tendencia. Illetve hát a környékbeli törzsvendégek. Tehát azért nagyon sok olyan kóstoló, nagyon sok olyan vendégünk vannak, egyébként törzsvendég, ismerjük személyesen, rak a ládába, itt tartja a borait, mert nem viszi el, de megkérdezi, hogy milyen kóstolóban bejön egyébként, és csak egy pohár borral hazamegy. Tehát, hogy azért van egyfajta közönség ennek az egész történetnek, akik viszik tulajdonképpen ezt a helyet.
Szintén még a kezdeteknél mondtad a Megavino, brüsszeli borkóstolót, vagy sétáló kóstolót. Ezt ti is próbáljátok itt a borbárban egy mini vino keretén
hát,
belül.
Hát kisebb, ez még nem egy hangár, igen.
Újra, vagy hát a magyar közönségnek is megmutatni, hogy milyennek a szépsége. Ha jól tudom, akkor a legutóbbi ilyen mini vino rendezvényen közel 100 bor volt, amit
hát,
lehetett
annyi nem
kóstolni.
Annyi azért nem szokott lenni, mert nem tudja befogadni az embert. Tehát, hogy azért a Megavino Brüsszelben egy 3 napos rendezvény, alapvetően szakmai történet. A mi mini vinónk tulajdonképpen egy hasonló elvekre épülő rendezvény, tehát ami azt jelenti, hogy kinyitunk fix darab bort, van egy belépőjegy, és akkor tulajdonképpen az emberek valamilyen általuk választott, vagy általunk javasolt sorrendben kóstolhatnak és visszakóstolhatnak. De alapvetően ez egy közösségi élmény. Mi azért kiszoktunk nyitni 25-30 bort, lehet, hogy vannak még egyéb tételek, amikre kíváncsiak vagyunk, ezeket lehet megkóstolni, de alapvetően a mi mini vínunk az részben egy bemutató az új borokból, az érdekes borokból, tehát ez nekünk is egy tanulás, hogy mi az, amit a közönség jól fogad, mi az, ami jó lesz. Tehát amikor mi borokat rendelünk, ugye beszéltünk a ládás rendelésről, akkor mindig azért hozzácsapunk egy-egy karton újdonságot, amitnek nyilván utána nézünk, de még mi se kóstoltuk le. És a mini vino borai részben ezekből állnak. Tehát ezekből az újdonságokból kiegészítve egy-két olyan fix ponttal, ami jó lehet origónak. De alapvetően ez egy ilyen társas kóstolás, ami nem túl nagy, nem túl kicsi, tehát arra mindig figyelünk, hogy a létszám az akkora legyen, hogy beférjünk a borbárba, és komfortos legyen. Mindig azt tapasztaljuk, hogy a végén mindenki beszélget mindenkivel. Ez egy jó hangulatú rendezvény, én azt gondolom. Nem szoktuk túl gyakran csinálni, mert az az elvünk, hogy akkor csinálunk mini vinót, amikor van elég olyan borunk, amit meg akarunk mutatni. Tehát 85-ször ugyanazt a puskát nem akarjuk elsütni. Ez mindig egy érdekes rendezvénynek kell lenni.
Ilyenkor a borkedvelők, akik mondjuk a minivínon megkóstolják ezt a több tíz tételt, mert azért biztos vagyok benne, hogy vannak,
Van.
akik azért egy párnál megállnak, de azért akad olyan, aki végigkóstolja az
Vannak,
egész
vannak, rendesen, persze.
szortimentet, hogy ők készítenek egy jegyzetet? Vagy mi alapján lehet megjegyezni ennyi tételt? Tehát, hogy itt nyilván nem deciket kóstolunk végig, hanem éppen, hogy csak belenyalunk abba az adott ételbe, de hogy valami alapján ezt a tudást, vagy ezt az ismeretet rendszerezni
Kapnak
kell.
egy tulajdonképpen egy ilyen itinert, egy útmutatót. Amikor valaki bejön ide a mini vinóra, akkor egy pohár káva, vagy egy pohár prosecco mellett megkapja a kis papírját, ami fel vannak sorolva a borok, fel vannak sorolva, hogy melyik országból, milyen borok, milyen pincészettől, milyen névjáratok. És ez is, és mi mindig adunk egy ilyen javasolt kóstolási sorrendet, amit nem kell betartani, mert nem kell betartani. Lehet, hogy nem is a legjobb sorrend, de mi így mennénk végig. És van még egy rubrika, ahol pontozni lehet a borokat. Ez nekünk fontos, hogy mondtam, ezek új borok, kíváncsiak vagyunk az emberek véleménye. Mindig azt mondjuk, hogy pontozzatok 1-től 10-ig. Na, ne a 6-os meg a 8-es között pontozzatok, mert annak nem
De
sok
minden
értelme
jó.
van. Igen, ne, tehát ha nem, használjátok az 1-est is, meg a 10-est is használjátok, bátran. És akkor ezek alapján így végig lehet menni. Aztán utána meg mindig van egy tombola, tehát azért tehát, hogy a munkát az díjazni kell mindenféleképpen, úgyhogy aki rendesen pontoz, és megvárja a rendezvény végét, akkor az egy tombolán részt vesz, és akkor valamelyik bort, amelyik előre még mi se tudjuk, amelyiket látjuk, hogy jól szerepelt, mert ott vagyunk az asztaloknál, beszélgetünk az emberekkel, mi is kóstoljuk. A végére kiderül, hogy mik a favoritok, akkor lehet egyet nyerni. Ez mindig jó. Enni szeretnek az emberek.
Reméljük, hogy 2024-ben is lesz
Biztos,
minivíno.
hogy lesz. Még nem tudjuk a pontos dátumot, de én azt gondolom, hogy nyár előtt mindenféleképpen tartunk egyet. Ez a tavasz, az jó, ez egy jó időpontnak tűnik. Szerintem lesz is annyi új borunk, amit érdemes megmutatni.
És akkor ezek szerint kóstoló programok is lesznek, hiszen ha jönnek az új borok, meg jönnek az
lesznek
új tételek, akkor...
Kóstolók tulajdonképpen minden kedden vannak, és játékos ilyen kóstoló programok, nem most hogy neveznek, azok pedig csütörtökön. Tehát amikor kicsit edukálunk, kicsit játszunk, de mindenképpen borozunk. Tehát ez a program.
Zárásként engedj meg nekem egy kérdést, hogy választottál-e már bort csak a címke alapján?
Persze. Mert hogy ne választottam volna? Hát szerintem hazudik, aki nem. Tehát címke, palack súlya, tehát amikor bemész valahová, nem tudsz semmit, akkor mi az, ami alapján választasz? Tehát tegyük fel, még nem tudsz beszélni az eladóval sem. Vagy mondjuk egy hitnyelben van. Akkor valami kell, hogy megfogjon. Én azt gondolom, hogy bornál nyilván az igazság pillanata akkor jön el, amikor kitöltjük, de hát hogy mondjam, tehát azért valahogy, ha jobban néz ki, akkor jobban is választják. Tehát ez sok mindenre igaz, a borokra is igaz.
Mit látsz, hogy a külföldi borok erősebbek címkében, vagy már a magyarok is, magyar borokban is található olyan, ami azért elég erősen hat a
Hát ugye ez
szemre.
Egy érdekes kérdés, hogy mit tartunk jó címkének. Tehát én a magam korosztályában én mondjuk az elegáns letisztultabb címkéket jobban szeretem. De én például Portugáliában vannak olyan címkék, amik ilyen játékos, ilyen színes, motoros, nem is tudom, én nem tudom értelmezni a maga a koordináta rendszerében, de a fiatalabb generáció szereti. Tehát, hogy én egyébként szerintem a magyarok is kezdenek ehhez fölzárkózni, de azért a címke, dugó, agrafi, a palacnak a súlya, tehát azért az is, nyilván az is ad egy nem is tudom, egy benyomást, ami alapján választ az ember.
Volt már csalódtál ebben?
Persze, hát hogy ne, hát az ki nem. Tehát, hogy csak az nem csalódik, aki nem próbálkozik. Tehát mi azért nem megyünk mindig biztosra. Tehát, hogy persze, szép címke, rossz bor, teljesen rendben van. Tehát nem, tehát a borozásban nem az a szép, tehát a csalódásokon keresztül vezet el az út oda, hogy tényleg egyszer, ha nagyon jót kóstolsz, akkor nagyon meg leszel elégedve.
Balázs, áruld el nekem, hogy a Field of Wine Box névvel egymás közt hogyan tituláljátok a borbert? Tehát mikor beszéltek mondjuk a napi teendőkről, vagy bármi, akkor ti hogyan emlegetitek a helyszínt?
Nem ilyen nyelvtörően, Winebox inkább.
Winebox?
Igen, talán ez. A Fill the Wine Box egy kicsit van, most már látjuk, de ez így alakult. Ezt hozta az élet, nem? Wine Box, Box, Borbán. A Wine Box az jó.
Wine Box az jó. Akkor mindenkit igazából csak arra tudunk biztatni, hogy jöjjön el a Wine Boxba, kóstoljon minél több tételt, és ismerkedjen nem csak a hazai, hanem a külföldi borokkal is. Úgyhogy én köszönöm szépen neked a beszélgetést, egy picit bevezettél minket abba, hogy ti milyen szemléletmóddal és szívvel, lélekkel dolgoztok itt minden nap, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több borkóstolón és mini vínón találkozhatunk még.
Én is köszönöm, és bízom benne, hogy jöttök és kóstolunk együtt még sok szép tételt.
Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Portúra podcast sorozata Bence Szonyával.
Hans Krisztiánnal folytatjuk a beszélgetést, és most már poharak is vannak előttünk, és egy kiváló portugál tétel. Egy picit mesélsz nekem arról, hogy mi került a poharóba.
Persze, ez egy Touriga Nacional, méghozzá a lisszaboni borvidékről, ami a borvidékre az jellemző, hogy itt nem a nagyon testes, nehéz borok, az inkább dúoró, tehát mondjuk a portugál villány az dúoró, ez egy kicsit könnyedebb, elegánsabb világ. A Touriga Nacional pedig Portugálnak a leginkább, legnagyobb mennyiségben használt vörösbora, saját, ez is egy őshonos fajta, nem nagyon ültetik máshol a világon, szerintem ilyen 90% fölött itt Portugáliában terem, viszont itt nagyon használják. Tehát elkészítik fajtaborként is, de ami portugál vörösborokra nagyon jellemző, azok a küvék, és szerintem a portugál küvék 80%-ában van Touriga Nacional. Nagyon kedvelik a fajtát, okkal. Tehát, hogy értem is, hogy miért. Egyébként annyira jellemző ez a küvésítés a portugál boroknál, hogy bizonyos borvidékeken nagyon sokszor lehet azzal találkozni a címkén, hogy nem tudom, fölcsolják, hogy Touriga Nacional, Touriga Franca, and others. Hát rá se írják azt, sokszor magán a szőlőterületen belül is vegyesen vannak a szőlők ültetve, tehát ott sincsenek elszeparálva fajtánként, és nem is tartják fontosnak igazából. Tehát nem az a lényeg, hogy miből van, hanem hogy milyen.
Sokat jártak Portugáliában?
Nem eleget. Igen, voltunk kint egy párszor, hál' Istennek tudtunk pincérrel is kóstolni, voltunk ilyen nagyobb fesztiválokon is, meg egyébként a nemzetközi fesztiválokon nagyon erős a részvétel. Tehát az összes nagyobb nemzetközi fesztiválon jelentős számú portugál pincészet települ ki, ezért viszonylag könnyű őket megismerni. A Balázs ugye mesélt a Megavinóról, hát mi is ott találkoztunk természetesen először a portugál fajtákkal, mindig volt kint legalább 15-20 portugál pincészet, és így nagyon könnyen meg tudtad ismerni a fajtákat, a régiókat, tudtunk beszélgetni az emberekkel, meghallgattuk a pincének a történetét, a bornak a történetét. Az igazság, hogy ez rengeteget tett ahhoz hozzá, hogy utána milyen borokat választunk. Tehát mi nem nagyon szoktunk például listáról választani, hanem inkább az, hogy kóstoltuk, ismerjük, oké, jónak tartjuk, hozzuk be. És akkor persze van olyan, hogy utána, amikor már hozunk egy pincészetet, akkor választunk listáról egy ismeretlen bort, elhozunk belőle egy kartont először, megkóstoljuk, hogyha megint azt úgy gondoljuk, hogy ez jó lesz, akkor hozzuk utána már nagyobb tételbe, akkor már kirakjuk a polcra is. De nem szeretünk alapvetően papírlistákról választani, annak ellenére, hogy nyilván már nagyon sok mindennek utána lehet nézni, tehát rengeteg olyan oldal van, ahol utána tudsz nézni, hogy az a bor hogy szerepelt, árértékben milyen, de azért mégis a kóstolás.
De nem tudok vitatkozni, tehát azért az élmény, ami egy pincészetnél fogad, vagy egy olyan vezetett kóstolási élmény, az mindig egy picit sokkal közelebb hozza.
Így van.
Ez a borokat. Mondtad, hogy ugye sokat szoktatok járni, külföldre is kóstolni, rendezvényekre, borászatokhoz, de kanyarodjunk vissza oda, hogy hogyan csöppentetek bele ebbe az egész világba, mert én azt hallom ki így a szavaitokból, hogy nálatok a kóstolás az egy nagyon-nagyon központi dolog. Nem listáról választotok, nem feltétlen csak a jelenlés alapján, hanem a saját megtapasztalt élmény az, ami dönt.
Abszolút, abszolút, abszolút. Annak idején a Balázsa együtt dolgoztunk egy helyen. Ez ugye 20 évvel ezelőtt. Nagyjából, és ő is érdeklődött már a minőségi borok iránt. Én is érdeklődtem ezek iránt. Nem nagyon volt más, akivel tudtuk volna saját társaságunkból kóstolni, és akkor így beszéltük meg, hogy akkor hát akkor kezdjük el megismerni együtt a dolgokat, és akkor ugye vettük ezeket a bizonyos felső polcos borokat együtt, és kezdtük el kóstolni. Emlékszem, hogy a Szent Andi merengő 2002-es volt az első, amit így együtt kóstoltunk, és ezek nagyon jó tanulások voltak, meg nagyon jó élmények voltak. És akkor így szépen két hetente vettünk egy drágább bort idézőjelbe téve, ma már nevetnénk, hogyha kimondanánk, hogy mondjuk a merengő akkor volt hiszem 3700 forint.
És az volt a felső polc.
És az felső polc volt, és hát az méltán volt minőségben felső polc, lássuk. És akkor vettük ezeket a borokat, kóstolgattuk, utána így elkezdtünk barátoknak szervezni kóstolót szint, de csak magámba, tehát nem, külsősök nem volt meghirdetve. Ezek voltak az ilyen úgynevezett K&K kóstolóink. Ezek, mit tudom én, 15-20 emberrel is mentek, attól függ, hogy mennyi jöttek el a baráti társaságból. Mi kiválasztottunk 6-8 bort, vettünk hozzá sajtokat, néha drága volt a sajt, mint a bor, de mindegy, nem értettünk ehhez se természetesen, viszont ezek is nagyon jó tanulási folyamatok voltak. Közben a Balázssal egyre többet jártunk kóstolni Magyarországon, tehát akkor még Magyarországon jártunk kifejezetten. Nyilván az akkori borfesztiválra, meg amiket még itt szerveztek, de utána mentünk pincészetekhez, és ismerkedtünk. Azt hiszem, hogy sokan járták egyébként ezt az utat. Tehát, hogy nyilván először az első 5-8 évben, még ha sokat is kóstolsz, bőven van mit felfedezni Magyarországon. Egy idő után azért úgy nagyjából megismered a borvidéket, nagyjából megismered a pincéket, a fajtákat, tehát, hogy úgy, és utána jött ez a bizonyos brüsszeli kirándulás, amin kaptunk egy olyan kitekintést a világboraira, amit mi addig fogalmunk nem volt. Tehát, Touriga Nacional, hát mi az, hogy eszik iszák, mit csináljunk vele, kóstoljuk meg leginkább. És egyre több bort tudtunk ott megkóstolni. Tényleg utána már tudatosan jártunk oda, és Provence-ra mentünk külföldön kóstolni pincészetekhez. Tehát így a évtizedek alatt tulajdonképpen ez egy kiépült.
Küzdöttétek az élményeket.
Igen, egyikünk sem tanult semmit, de mondjuk a borral kapcsolatban nem tanultunk, nem jártunk semmilyen boros iskolába például. Ez nyilván hátrányunk valahol egyébként, de szerintem más részről meg van-e benne egy előny, mi mindig fogyasztók. Tehát mi mindig a fogyasztó szemével választunk borokat is. Valószínűleg az átlagnál nagyobb tapasztalatunk van, főleg a külföldi borokban.
Hogyan kell elképzelni azt, amikor két borkedvelő, hozzáértő borkedvelő, tehát mondjuk ugye, ahogy ti is elmeséltétek, hogy nagyon sokat kóstoltok a mai napig, amikor valamiben nem értetek egyet. Kóstoltok egy tételt, és akkor itt kemény viták, és mit tudnék alapulni, vagy
mit? Ez csak egy játék, ez egy szórakozás. Ez nem megy vérre. Hát. De borozni azért borozunk alapvetően, nem, hogy jól érezzük magunk. Legyenek közös élményeink, viták, nem szó.
Persze, mindig épít.
Persze.
Említettük a felső polcot. Ugye, hát most már az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben azért a 3000 forintos tételeket felváltották a sokkal drágább borok és a felső polcokon. Mi a te véleményed, hogy ha felső polcról választunk, mindig jót húzunk le a nap végén? Tehát, hogy ez egy tuti választás, vagy honnan érdemes szemezgetni?
Hát akkor most vissza kell kanyarodnom oda, hogy azért alapvetően fogyasztói szemmel nézem. És akkor már biztos, hogy nem igaz az a tétel, hogy akkor mindig jót választasz, hiszen hogyha hiába nagyon jó egyébként az a bor, de mondjuk nem a te stílusod, akkor nem leszel vele elégedett, főleg, hogyha az árát is hozzárakod. De nyilván azért valamennyire az ár is mutat valamit a minőségről, de itt azért nagyon figyelni kell arra, hogy akkor az egy honnan származó bor. Mert nem mindegy, hogy egy 10.000 forintos francia bort veszel a polcról, vagy egy 10.000 forintos portugál bort. Portugál borok, amilyen szerintem hasraütésre 25-30%-kal olcsóbbak az azonos minőségben, egyszerűen azért, mert a franciáknak van 200-300 év előnyük ebben a névépítésben. A portugálok meg tulajdonképpen a rendszerváltás után kezdték el a minőségi, a portóin kívül, mondjuk most tekintsünk el a portóitól, mert az egy speciálisabb, az mindig is egy ismert volt, de a normál nem erősített boroknál mondjuk egy 20-25 éve, 30 éve kezdtek el a minőség felé fordulni, hát ők nem tudják érvényesíteni ma még az árukban ezt a minőségi ugrást.
És ha legalulról választunk?
Fú, hát ott azért az izgalmas. Hát azért vigyázni kell szerintem. Nyilván én mindig azt szoktam javasolni, hogy borszaközletbe kell menni. Tehát, hogy egy borszaközletbe azért, hogyha ez egy normális borszaközlet, akkor azért megszűrik. Most az alsó árkategória, az mondjuk nem 500 forintnál fog kezdődni nyilván, mint egy hiperben, de ott az alsó árkategória is jó lesz. De azért, hát nyilván az egy lássuk be.
De hát akkor látjuk azt, hogy tulajdonképpen valaki kísérletezőkedvű, és szeretne a minőségi borok vízére elvezni, akkor tulajdonképpen válasszon mindenféle bor közül, és próbálja meg megtalálni azt, hogy mi az ő ízlése, mi az, ami neki bejön.
Bátran kísérletezzen, és szerintem a mostani, tehát azoknak, akik most kezdenek el ismerkedni a borokkal, van egy nagy előnyük velünk szembe. Amikor mi kezdtünk el, nem voltak még borbárok. Tehát, hogy ma Budapesten biztos 15-20 borbár van, ahol el tudsz menni, és ahol hozzáértő emberektől tudsz kérdezni, meg javaslatot kapni, hogy mivel kezdjél. El tudsz venni egy csomó borkóstolóra, ahol egyszerre több tételt meg tudsz kóstolni. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben most könnyebb. Hát és nagyon sokat javult mondjuk a magyar minőségi, a boroknak a minősége is. Szerintem sokkal kevésbé lehet mellé nyúlni ma Magyarországon, mint 20-25 évvel ezelőtt. Úgyhogy menni kell szerintem szaküzletekben, a borszaküzletekben, ahol tudnak segíteni, abban, hogy mit válasszál, borbárokban, ahol tudsz kóstolni decire, tehát így kell felépíteni, ezt sokat kell kóstolni. Szerintem anélkül nincs értelme.
Akkor a borok világa az tulajdonképpen mindenki előtt nyitott, úgyhogy várjátok sok szeretettel a felfedező, kedvű borkedvelőket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egészségedre!
Egészséged!
A beszélgetés helyszínét a Fill the Wine Box biztosította. Hallgass bele a következő részbe!
2010-re jutottam el oda, hogy Londonban az International Wine Challenge borversenyen már bírálhatok, már Master of Wine-ok mellett bírálhatok. Kis segédborbírálóként ez a -1-es kategória a borbírálók között, de nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy én ott voltam egy olyan társaságban, akik annyira inspiráltak, hogy tudtam, hogy én ebben szeretnék foglalkozni, és erre egyetlen egy lehetőségem van, hogy tanulok. A nagymamám mindig azt mondta, hogy gyerekkoromban mindig az eget kémleltem, meg a holdról, csillagokról kérdeztem, nekem ez úgy annyira természetes volt, hogy a naphold csillag az egy kerek egész, ami saját magamat ír le. 2014-ben Grúziában jártam, ahol egy picit a Kvevriben történő borkészítés volt lehetőségem megnézni, egy picit megfigyelni, megkóstolni, és utána elkezdtem ennek utána menni. Tehát Kvevrinek hívják azokat a földbásott agyagedényeket, amiket Grúziában használnak, ezek egészen különböző méretűek, olyan speciális agyagedények, amelyekben ők a fehér szőlőt is hosszan, híjon tartják, tehát ezek a mai tudásunk szerint elnevezett narancsborok.
További tartalmakért iratkozz fel csatornáinkra! A műsort az Országos Bortúra készítette.